38. álom. A karzat nagyon praktikusnak mutatkozott, mert sok mindent lehetett ráépíteni. Ott egy hálóágyat alakítottam ki. De az ilyen belső építményt csak azokban a lakásokban lehetett kivitelezni, amelyekben a födém legalább 4 méter magasan van. Ez a lakás olyan volt. A klasszikus ágytól eltérően a galérián csak egy széles vastag matrac terült el. Az ágyat nagy ablakok vették körül. Lucival azon a matracon feküdtünk. Arról meséltem neki, hogy mi történt velem és társaimmal aznap. Elmondtam, hogy a közeli erdőben fakitermelés kezdődött. A tulajdonos, aki a társaimmal együtt felfogadott, nagyon megdolgoztatott és kihasznált bennünket. A munkások közül ketten azt tervezték, hogy fakitermelő egyesületet alakítanak. Minket is rábeszéltek, hogy társuljunk a szövetkezetbe. De még mielőtt tovább mondtam volna a részleteket, Luci felállt, hogy kinyissa az ablakot. Panaszkodott, hogy melege van. Ezen elcsodálkoztam, hiszen nyári vékony anyagból készült rövid hálóinget viselt. Amikor megnyitotta az egyik ablakot, a légmozgás meg is lengette ingét. Egy ideig ott állt az ablak mellett, majd amikor lehűlt, újra lefeküdt. Akkor folytattam a történetet. Az emberek nagy része nem fogadta el az ötletet, főképpen azért, mert tudták, hogy ők ketten, akik ajánlották az egyesület szervezését, a tulajdonos emberei. Ha őket választják meg, minden marad a régiben, emiatt újra és újra szavaztak. A végén engem választottak meg a szervezet elnökének. A nagy teremben feltettek az asztalra, hogy mondjak egy pár szót. Megígértem, hogy bemegyek a tulajdonoshoz, és rendes munkaidőt követelek tőle. De amikor bementem az irodába, sehol sem találtam. Megszökött. A nagy íróasztalán tenyérnyi készülék feküdt. Előbb arra gondoltam, hogy mobiltelefon, de amikor jobban megnéztem, inkább a tévé távirányítójára hasonlított. Amikor a kezembe vettem, átmelegedett, és a billentyűzete világítani kezdett. Nem tudtam, mire való, de mivel érdekesnek tűnt, és a gazdája ott hagyta, magammal vittem. Hol van az a valami talán, én tudom, mire szolgál, kérdezte Luci. Amikor megmutattam neki, arckifejezése alapján úgy tűnt, hogy tudja, mire való, de nem részletezte. Csak annyit mondott, hogy a kis berendezés repülő irányító. Nem akartam faggatni, mert tudtam, hogy úgy is elmondja majd, inkább folytattam a történteket. Kint a munkások már vártak. Az üzem fából és deszkából bútorokat készített. A raktárban legalább 50 lakásba való különféle bútor volt felhalmozva. Mivel nem kaptuk meg a béreinket, szétosztottuk magunk közt a lakberendezést. Nekünk is a szüleim részére tettél-e félre bútor garnitúrát, kérdezte Luci. Mielőtt válaszoltam volna, felálltam és az ablakhoz mentem. Be akartam csukni, mert fáztam. Kint már nagyon fújt a szél. Zivatarra állt az idő. Nem. Nekünk és szüleidnek sem tettem félre semmilyen bútort. Mindig úgy van, ahogy te akarod, mondta szemrehányóan Luci és felállt. Luci nagyon megsértődött és lement a galériáról. Magára vette köntösét és kirohant a lakásból. Kis idő múlva utána mentem, hogy megkeressem. El se tudtam képzelni, hol lehet. Az időjárás is megváltozott. Ragyogóan sütött a nap. Mivel a lakásom a főutcán volt, ott csak gyalogosok közlekedhettek. Egymás mellett sorakoztak az üzletek. Előbb azt gondoltam, hogy valamelyik áruházban fog meghúzódni, ezért üzletről üzletre jártam. Amikor kijöttem az egyik sportüzletből, az utca közepén két nő és egy férfi ereszkedett le a levegőből elém. Megcsodáltam őket. Mind a hárman testhez álló, bokától nyakig érő overallt viseltek. Az egyik szőkehajú lányon zebra mintás volt, a másikon pedig kaleidoszkópszerű, fantasztikus mintázatú. Egyedül a férfi viselt egy színű kék overallt. Mindhármuk derekán széles övön különböző szerkentyűk lógtak. A férfi egy távirányítószerű szerkezetet tartott. Nagyon hasonlított arra, amit az erdőtulajdonos asztalán találtam. A járókelők sóvárogva nézték őket, mert szépek voltak, és még repülni is tudtak. Mivel sem ejtőernyőt, sem gépezetet nem láttam a hátukon, feltételeztem, hogy az övükben rejlik az, aminek a segítségével repülni tudnak. Csak egymással beszélgettek, és élvezték, hogy az érdeklődés központjában állnak. Mindenki őket nézte, és várta, mi fog történni. Engem is érdekelt olyannyira, hogy meg is feledkeztem Lúciáról. A kis szerkezettel irányították a felszállást. A férfi különböző billentyűket nyomott meg rajta. Megkezdődött a felszállás. Nagy nehezen csak a tetők magasságáig tudtak felrepülni, de rögtön, mintha kívrült volna a távirányító, le is ereszkedtek. A férfi hozzám lépett, hogy tanácsot kérjen. Az irányító nem működött, mert nem volt jól beállítva a program, újra kellett programozni. Csak egy fiatal matematikus lány rendelkezett olyan berendezéssel, amellyel meg lehetett javítani. Mivel tudtam, hol tartózkodik, elvállaltam, hogy segítek a repülő fiataloknak. Szerettem volna, hogy működjön a távirányító, és fel tudjak szállni. Elkértem tőle, azzal a szándékkal, hogy majd megjavítatom és visszahozom. Kezembe véve megállapítottam, hogy az erdő tulajdonosa is ilyen. Ezek szerint ő is a repülő emberek közé tartozott. A piac tér egyik sarkában állt a lány, aki távirányítóba való programokat árult. Kis asztalkáján sokfajta számítógép alkatrész feküdt, azokat is kínálta. Láttam, hogy van olyan távirányítója, amely a fiatal repülősöknek megfelelne, az ára is fel volt tüntetve, 15 euróba került. Megkértem, hogy programozza át a távirányítót, munkához látott, közben elmondta, hogy ezért most 95 eurót kell fizetni. Mivel annyi pénzt nem tartottam magamnál, megkértem, hogy állítsa le a műveletet. A lány leállította, de mivel az átprogramozás megkezdődött, a munka fele 50 euróba fog kerülni. Nos, annyi pénzem sem volt. A lány ragaszkodott hozzá, hogy ki kell fizetnem. Nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, idegességemben izzadni kezdtem. Közben arra gondoltam, ha megjavítatom az irányítót, pólót cserélek és megkeresem Lúciát. Szerencsémre megjelent az ebra mintás szőke lány. Nem is vettem észre, hogy kísért. Mindhárman féltek, mert ha nem hozom vissza az irányítót, anélkül nem tudnak repülni. A lány övében a berendezések mellett rengeteg pénzt láttam, nyugodtan kifizette az 50 eurót. Nekem pedig tovább kellett keresnem olyan valakit, aki meg tudja javítani az irányítót. Egy idős nyugdíjas jelentkezett. A közelben ült a padon, és mindent hallott. Kezébe vette az irányítót, és a harmadik kísérletre meg is javította. Az ebra mintás szőke lány elvitte az irányítót, és eltűnt, meg sem köszönte. Visszamentem a központba, Lúciát kerestem tovább. Benéztem az egyik ruhaüzletbe, új pólót akartam szerezni. Ott a folyosó egyik helyiségében egy fiatal asszony a ruhákat nagy kartondobozokba pakolta. Amikor jobban megnéztem, valahonnan ismerősnek tűnt. Méri Lou volt. Úgy hívtuk az iskolában az osztálytársamat. Bementem megkérdezni, van-e pólója. Már nagyon le kellett cserélnem, ami rajtam van. Nagyon rám csodálkozott, amikor meglátott. Elmondta, az a hír járja, külföldön vagyok. Néhány kedves szó után rákérdeztem, van-e eladó pólója a számomra. Sajnos nem volt, de felajánlotta, hogy varr egyet. Kiválasztottunk egy világos szürke batiszt anyagot. Abból kezdte varni a pólót. Alig vártam, hogy kész legyen, és lecserélhessem a beizzadt ruhaneműt. Amikor kész lett, elbúcsúztunk. Elmondtam, hogy sietek, mert még egy nagyon fontos dolgot kell elintéznem. Sok idő nem múlhatott el azóta, mióta kijöttem a lakásomból Lúciát megkeresni. De most már végképp meg kellett találnom. A főutcán nem láttam, tehát a piac felé vettem az irányt. Úgy tűnt, jól döntöttem. Végül rátaláltam. A piac téren egy szalmával bélelt faládában kuporgott mozdulatlanul. Hangos hívásomra sem reagált. Jobb csuklóján hosszúkás seb tátongott. Öngyilkos akart lenni, de még élt. Megnéztem. A seb száraz volt, de ahogy szétnyitottam, belement egy kis szalmaszál. Mutató ujjammal igyekeztem kipiszkálni. Láttam, hogy nem tudom egyedül gyógyítani. Mentőt vagy orvost kellett hívnom. Luci még mondott pár szót, de nem értettem. Lehet, hogy bocsánatot kért, de nem voltam benne biztos. Valami olyat hallottam, hogy B pozitív. Feltételeztem, hogy az a vércsoportja. A közelben volt egy egészségház. Talán azért választotta ezt az öngyilkosság helyéül, mert várta, hogy megmentsem. Orvosért siettem. A váróteremben a sofőr és egy ápolónő ült egymással szemben, kávéztak. Amikor odaértem, az ápolónő szabadkozott, hogy az orvos nincs itt. Épp szünet van, és elment valamit megenni. Elmondtam, hogy sürgős dologról van szó, Lúcia csuklóján egy nagy seb van és vérzik. Az ápolónő erre fölkelt, és a szekrényhez ment, hogy tamponokat vegyen ki. Rászóltam, hogy tű és cérna is kell, mert a seb legalább 10 centi hosszú. Azt nem lehet betamponozni, csak miután bevarják. Elindultunk a piac térre, a sofőr is velünk jött. Ő cipelte az orvosi kellékeket. Sürgettem őket, mert attól tartottam, hogy Lúcia elvérzik. Egy hosszú, keskeny, sötét folyosón mentünk a helyszín felé. Hátra nézve láttam, hogy a másik rendelőből egy orvosnő jött ki az ajtón. Nem tudtam, miféle sürgés forgás van a folyosón. Ismerősnek tűnt, de úgy gondoltam, hogy fogorvos, tehát nem sokat tud segíteni. Útközben szóltam az ápolónőnek, hogy vér is fog kelleni, mert nagyon sokat veszített. Sajnálattal mondta, hogy csak egy zacskó B pozitív vér van a hűtőben. Ha majd bevarja a sebet és meglátja, hogy kell-e, visszaküldi a sofőrt érte. Én mentem elől, hogy mutassam az utat. Gyorsan a térre értünk. Az ápolónő megnézte Lúciát, de későn érkeztünk. Már nem élt.